Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, ami Urunktól. Amen. Csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük az alkalmat, hogy újra veled találkozhatunk a te ígédben. Köszönjük, hogy az ígéd, amikor megérkezik a földre, akkor mindig munkálkodik. Akkor is, hogyha megtérés, a bűnbánat, a hozzád fordulás lesz belőle, és akkor is, hogy ellenállás. Amikor igédet küldöd, akkor céllal küldöd, soha nem téved el. Az ember szívét vagy megkeményíti, vagy hozzád hajtja. Azért szeretnénk most kérni téged, Urunk, hogy hadd lehessen a mi szívünk olyan, amely hozzád hajol. Hadd értsük meg mélyebben a te kijelentésedet. Kérünk választ a kérdéseinkre, szólj hozzánk, adj megtérő, engedelmes gyermeki szívet. Köszönjük, hogy kérhetjük, és köszönjük, hogy reménykedhetünk, hogy beváltod a te ígéreted szerint, és meghallgatod az imádságunkat Jézus Krisztusért. Amen. Szeretett testvéreim, Istenek igéjét János írása szerinti evangélium 16. részéből olvasom, a 12. verstől a 15. versig. Így szól Isten igéje. Még sok mondani valónk van hozzátok, de most el nem hordozhatjátok. De mikor eljő amaz, az igazságnak lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket. Megjelenti néktek. Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Mindaz, ami az atyáé, az enyém. Azért mondám, hogy az enyémből vesz, és megjelenti néktek. Szeretett testvéreim, amikor a pünkösdről gondolkodunk, pünkösdi igéket hallgatunk, akkor mindig két dologra kell nagyon figyelni. Az egyik az az, ami már megtörtént, ez a lezárt esemény, hogy a pünkösd már bekövetkezett. Nagyon sokan, különösen a 20. században úgy látják, hogy bizonyos mértékig a pünkösd az egy nyitott esemény, de ez nem így van a Szentírás tanúság tétele szerint, hanem a pünkösd egy egyszeri esemény volt, a léleknek a kitöltetése az apostolokra, és egyáltalán a léleknek az eljövetele ebbe a világban egy lezárt és különleges egyszeri esemény volt. Tehát mindig azt kell tekinteni, hogy mi az, amire Jézus ígéretet tesz, amire akkor és ott beteljesedést ad, és hol nyitott ez felénk. Miért lehet pünkösdről ma is beszélni? Nyilvánvaló, hogy a történelmi pünkösd megtörtént, életbe lépett az az igazság, amit Jézus kijelentett előre, hogy el fogja küldeni az ígéretet, el fogja küldeni a Szentlélek ajándékát, és így megváltozik az egész világkorszak, a kegyelem idejébe lép be az emberiség. De lehet folytatásról beszélni, hiszen a másik része ennek a dolognak, a pünkösdi történetnek, és itt van a nyitottsága, nem más, mint az, hogy a te személyes életedben bekövetkezett e már a pünkösd. A személyes életedben. És nincs ez másképp ma sem, mint akkor és ott, pünkösd idején, hiszen akkor és ott a következő történt, hogy elhangzott egy igehirdetés, és erre az igehirdetésre az emberek szívében történt valami. Történt valami egészen különleges dolog. Már elmeséltem ezt ezen a szószéken legalább egyszer, de hadd mondjam el még egyszer azok kedvéért, akik még nem hallották, hogy nagyon érdekes dolog a pünkösdi Péter prédikáció és a reakció rá. Hiszen ha megfigyeljük azt a prédikációt, akkor nem másról beszél, mint arról, hogy mi történt Jézussal, és mikor befejeződik, a befejezés felé közelít Péter, akkor egy óriási fordulatot vesz az a prédikáció, és arról beszél, hogy a ti kezeitek cselekedték ezeket. Ha egy kicsit megnézzük azt a szituációt, ami pünköstkor van és ami húsvétkor van, akkor nyilvánvaló, hogy nem ugyanaz az embercsoport volt ott Jeruzsálemben pünköstkor, mint húsvétkor. Egészen egyszerűen azért, mert nyilván a nagy ünnepre feljönni, akár a diaszporából, hiszen pont pünköstkor rengeteg diaszpora zsidó ember volt jelen Jeruzsálembe, ezért van az a hosszú felsorolás, hogy különböző fajta népeknek a nevei onnan jöttek fel az ünnepre, az lehetetlen volt, hogy erre a két ünnepre egy évbe egyszerre eljöjjenek. Lehetetlen volt. Húsvétkor egy más társaság volt ott, mint pünköstkor. És mégis, és itt a történetnek a lényege, itt a lélek működésének a titka, és csodája. Amikor Péter azt mondja, hogy a ti kezeitek cselekedték ezeket, akkor magukra értik. Pedig mondhatták volna azt, hogy én nem is voltam ott. Miért mondod ezt? Az én kezem hozzá sem nyúlt Jézushoz. De mégis, történik egy bűnfelismerés, az, hogy olyan, mintha én is ott lettem volna, az én bűnömért is meghalt. Ezért én is részt vettem az ő gyilkosságában. Az én kezem is ott volt benne. És ez a csoda, amikor a lélek ráterheli az ember lelkére azt, hogy én is az voltam, aki miatt meg kellett halni Jézusnak. Sőt, részt vettem a megölésében. Minden bűnöm arról beszélt, hogy neki meg kell halnia. És az egészen különleges prédikációnak a végére, amikor ez kimondatik, akkor azt írja az írás, hogy és az emberek, mint a szíven ütötték volna őket, megrendültek, és azt kérdezték, mit cselekedjünk, atyán fiai férfiak. És Péternek a válasza erre az, hogy térjetek meg, és keresztelkedjetek meg, és forduljatok el ettől az elfajult nemzedéktől. Ezért a személyes pünköst, amikor az embert Jézus Krisztusnak a lelke újjászüli, az még ma sincs megtérés nélkül. Ma sem történik úgy, hogy a bűnökkel nem kell elszámolni. És ma sem történik anélkül, hogy az ember egyszer, de egész életére nézve kiható módon meg ne rendüljön attól, hogy kicsoda, hogy mit teszek Jézussal, hogy mit tettem, hogy minden egyes bűnöm ő gyilkolta meg. Ha valakinek az életében ez megtörténik, akkor egy óriási változás lesz, mert lesz bűnnek felismerése, és még egy, mert itt nagyon fontos, hogy lássuk, hogy ebben a történetben, a pünkösdi történetben van a bűnnek elismerése is. Aztán utána van bűnbánat, és van a bűnöknek elhagyása. Van egy harmadik része és egy kitétel ennek, amit Péter mond, azt mondja, hogy forduljatok el ettől az elfajult nemzedéktől. Szeretném elmondani azt, hogy a Szentlélek jelenlétének az ember életében, egyáltalán az újjászületés valóságának mindezek együtt az elemei. A bűn felismerése, a bűn elismerése, a bűn bánat és a bűnök elhagyása. Ez mindegyik együtt képezi a megtérést és újjászületésnek a kettős csodáját. Aki ezeket a dolgokat, a bűn elismerését, és lehet megint felsorolni, nem akarja megtenni, valamelyiket ki akarja hagyni az életéből, de mégis szeretne Isten közelben lenni, szeretne úgymond az Úr házában lenni, hogyha most egy ilyen zsoltáros megfogalmazást mondok, szeretne a mennybe jutni, szeretne az Isten gyermekének közösségébe élni, de mindez számára nem valóság. És egyszer valamikor érzékeli, hogy itt valami baj van, az Isten már sokszor ébrezgetett ezekben a kérdésekben, de én mégsem változtam meg, és mégis így akar maradni, az olyan, mint a tolvaj. Sőt, nem olyan, mint, hanem tolvajmódra akar bejutni a mennyek országába. Nem Jézus Krisztuson keresztül, aki az ajtó. Mert csak ő rajta keresztül vezet út a mennyek országába, az örök élet ajándékáig, és az az út mindig keresztül vezet a Golgotán, aztán a húsvéton, és csak úgy ér el pünkösdig. De lehet arról is beszélni, hogy milyen a léleknek az uralma. Általában arról szoktunk beszélni, amikor a lélek uralmáról van szó, hogy a Szentlélek jelenléte az életünkben, hogy gyümölcsökről van szó, hogy megszenteltetésről van szó. Valóban így van, és egy más megközelítést próbálok elmondani nektek, a személyes élet és a hatókör. A személyes élet és a hatókör. Mert ha megnézzük a Szentírást, akkor azt látjuk, hogy Isten érdekes módon személyekben és a személyek hatókörében gondolkozik. Megáldalak, és áldás leszel, mondja Ábrahámnak. Aztán Jézus imádságára gondolhatunk, és akik az ő szavukra hallgatnak. És ha végig gondoljuk ezt a kérdést, akkor át kell gondolnunk azt is, hogy nem csak arról van szó, hogy az én szívemben, lelkemben, belső érzéseimben, gondolataimban milyen történések vannak a lélek nyomán, a lélek munkája nyomán, hanem többről van szó. Ennek van egy hatóköre. Van az emberi életnek egy hatóköre. Orvosi kérdés, hogy egy-egy ember hatóköre meddig ér? Mert addig tart mindig a felelőssége. Amikor sokszor szomorúan talán az ember körbenéz, és azt mondja, hogy hát, akárhogy is nézem, de ez nem az apostolok cselekedeteinek az egyházi valósága, nem olyan hatalmas lelki erők működnek manapság, bennem sem, akkor valahol mindig egy ilyen kérdés támad az emberben, hogy mi a probléma, és valahol ott van a probléma, hogy a hatókör nem terjed ki. Hogy egy kicsit ilyen egoista keresztény életet él, aki hívő. Belül az én belső valóságomban, az én szívemben, ott legyen rendben minden. Aztán, hogy a mellettem lévővel mi van, az már egy más kérdés. Pedig a munka világa, a munkahely világa, a feladatok, hogy hogyan oldódnak meg azok, mit hogyan tesz az ember, az emberi kapcsolatoknak a virága, a lakóhelyem, közösségem, családom, ezek mind a hatókörbe bele kellene, hogy tartozzanak. Sőt, tovább megyek, 2 Tesszalonika 2:7-ben olvashatunk egy érdekes igét, így szól, működik már a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki ezt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Működik a törvényszegés titkos bűne, csak hogy annak, aki azt most még visszatartja, félre kell az útból tolatnia. Ez egy különleges igehely, nehezen magyarázható igéknek a sorába tartozik. Tulajdonképpen a törvény Tipróról, mint az Antikrisztusnak a megjelenéséről van ebben az igében szó. Ami különleges benne az az, hogy nem nagyon lehet tudni azt, hogy ki az, akiről szó van, akinek félre kell tolatnia. Vannak olyanok, akik úgy gondolnák, hogy az egyháznak kell félre tolatnia, a hívő embereknek, a közösségének, lehet így is mondani, hogy a láthatatlan egyháznak, félre kell tolatnia, mert azt tartja vissza. De az egzegéták többsége azt mondja, hogy nem így van, hanem a Szentlélek az, akiről beszél itt az írás. A bűnt visszatartó munkájáról van szó, a kegyelem idejéről, amely a megtérés lehetőségét adja. Amikor a kegyelem ideje lejár, a megtérés lehetősége megszűnik, akkor megszűnik az a fék a Szentléleknek a világban kifejtett munkája, mely visszatartja a bűnt, vagy a törvénytiprásnak azt a mértékét, ami majd el fog következni. Hatókör. A te hatókörödben mi történik? Hogy nyilvánul meg a te hatókörödben? Az, hogy a történések folyása más, mint a világban. Hogy te is visszatartó erő vagy a többiek számára, bűn tekintetében, törvénytiprás tekintetében. Az egyik délelőtti alkalommal beszélgettünk arról, hogy valakinek az unokája olyan helyzetbe került bele egy iskolába, hogy állandóan ahhoz akar hasonlítani, milyenek a többiek. Érdekes dolog, hogy olyanfajta konformitás alakul ki a fiatalok között, amely kicsit úgy néz ki, hogy mindenki hasonlítani akar a másikhoz, a többséghez, belesimulni a többségbe. Nehogy azt higgyétek, hogy ez keresztényekre nem hat. Belesimulni a többségbe. Miért van ez így? Nyilvánvalóan azért van így, mert az emberek ebben a korban úgy lettek felnevelve, hogy nem erős jellemek, nincsenek szilárd értékeik és értékrendszerük, ebből kifolyólag hasonlítani akarnak. Ez egy ilyen, kicsit ilyen, nem is tudom, hogy mondjam, volt egy ilyen, ez egyik ilyen pszichológiai tankönyvben volt egy példa, hogy az Egyesült Államokban egy utcasarkon 31-nehány készszúrással megöltek valakit, és ezt körülbelül 60-70 ember nézte végig, és senki nem segített. Egészen különleges dolog, mi történik. Az egyik, hogy azt várja az egyik, hogy menjen a másik oda segíteni, a másik pedig az, hogy kibírja ezt, mert ugye a felelősség egyszerűen eloszlik. Belesimulni abba, ami körülöttem van, vagy pedig egy egészen más dolog, amikor az ember életében valójában működik a Szentléleknek az ereje, hogy nem tud belesimulni. Nem tudom azt mondani, hogy nem mondok ellent annak, ami itt folyik. Nem tudom azt mondani, hogy nem nyilvánítom ki az igazságot. Nem tudom azt mondani, hogy elnézem, hogy mindenki lelki értelemben eszik valami olyat, ami mérgező, és én meg, aki az életnek a gyermeke vagyok, nem adom oda azt az eledelt a másik embernek, ami az életre vinni. Mert a Szentlélek által uralt ember életében az az igazság, hogy él és éltet. A te hatókörödben hogy van? Szépen mosolyogva meghúzod magad, amikor a többiek csinálják az őrültségeket? Vagy te is visszatartó erő vagy? Részese vagy a Szentlélek hatalmának, hogy visszatartod a bűnt a világba, a törvénytiprást? Ellene szólsz? Óriási kérdés, ellene szólsz, vagy behódolsz? Nem mindegy. A harmadik, amiről szeretnék beszélni, az a lélekkel telítettségnek a titka. Több helyen is lehet olvasni a parancsot erre, hogy teljesedjetek be szent lélekkel. Az egyik titkát szeretném megosztani veletek, amit fontosnak látok. A gyermeki létforma az Isten gyermekének a létformája. Ez nagyon egyértelmű kis egyszerű mondat volt, olyan nehéz sokszor megélni. Ellentéte a farizeusi felnőtt lét. A farizeusi felnőtt lét az valami olyan dolog, ahol a Biblia nem élő ige, hanem holt betű. Épp ezért lehet uralma az embernek felette. Lehet válogatni. Lehet úgy gondolni, ez nem nekem szól, ezt nekem nem kell komolyan vennem. Aztán fordított a helyzet a gyermeki létmódnál, az élő ige uralmat vesz az emberen, a holt betű felett lehet uralkodni, de az élő ige felett nem. Mi a gyermeki létmódnak a jelentősége és lényege? Az, hogy Isten felé, mint atyám felé gyermek vagyok. Ez a titka voltaképpen a frissességnek, az üdességnek, a keresztény embernek az életében. Minden nap egy gyerek úgy ébred fel, hogy egy kis új világ kezdődik meg számára, és amikor egy gyermek felkel, akkor minden dolog új tud lenni számára. Olyan aranyosak a gyerekek, amikor az ember mesél nekik valamit, és nagy csodálkozó szemekkel néznek, ráhagyatkoznak, könnyen elhiszik. Amikor az ember egyszer lelkileg úgy mond, de csak úgy mond, mert nem valójában van így, felnő, akkor mi történik? Valahol autonóm személyiségé válik, egyfajta döntései lesznek, és úgy gondolja, hogy ő felnőtt. Na, nem azt mondja az Isten, hogy legyetek együgyűek. Azt sem parancsolja az Isten, hogy legyetek fejlődésben visszamaradottak, de Istennel szemben, az atyával szemben mindig gyermek fogsz maradni. Mindig gyermek. Ha csak belegondolunk abba, hogy mi az, amit ő átláthat az ő szemeivel. A történések, a jövő, minden egyes részlete a jövőnek, az ő tervei, hogy mit hogyan mozdít meg a még számunkra mozgó jövendőben. Hogyan teremt összefüggéseket. Mi az, amit ő átlát? Hát én csak gyermek lehetek hozzá képest. És amikor eljön a következő nap, akkor az ő lelkével, kijelentésével szemben szintén csak gyermek lehetek, hogy mondd, Uram, mondj valami újat. Kérdezem tőled, hogy az Isten mondhat-e újat neked, vagy te már professzor vagy. Farizeus professzor, írástudó. Aki mindent tud, összefüggésében meglátja, jön egy élethelyzet és okosan alkalmazza, mert ez olyan, mintha törvény lenne, és akkor erre a helyzetre van egy törvény, erre a helyzetre van egy ige, na majd alkalmazzunk. Vagy pedig reggel felkészíted az Isten arra, hogy fog történni valami, ezért mondom ezeket. Vagy a lélek uralma ott van az életedben, hogy a lélek mond élő dolgot, nem a te fejed, hanem a lélek mond neked élő dolgot, hogy azt a szituációt megoldjad. Felülírhatja-e az én gondolataimat az Isten? Mert a gyermekét meg lehet tenni, hogy felülírja az ember. Elbeszélget vele, és elmagyarázza, hogy nem úgy van. Ismeretleneket jelenthet-e meg néked? Taníthat-e az Isten? Vagy te már felnőtt vagy? Alkalmazhatja-e Jézus a Jézustól hallottakat váratlan módon, váratlan összefüggésekben? Tudsz-e gyermek lenni? Ez egy óriási kérdés. Sőt, nincs nagyobb kérdés a lélek dolgaiban, mert aki úgy gondolja, hogy lélek dolgaiban felnőtt, arra általában kiderül, hogy igazándiból az Isten dolgaiban, a lélek dolgaiban ilyen picike gyerek. Fogalma sincs arról, hogy hogy működik ez. Fogalma sincs arról, hogy Isten mekkora szorosságba tartja minél felnőttebb gyermekét. Minél idősebb gyermekét, óriási szorosságba tartja, ezt percről percre megváltoztatja a dolgokat. Teljes az uralma, egyre inkább teljesed az uralma, és egyre inkább teljesebb a függés a mindenható atyától. Minél inkább idősebb hívő valaki, meg lehet figyelni az idős hívőkre nézve, menj el egyszer hozzá, ha fiatal vagy még hitben, annál nagyobb a függése a mindenható Istentől. Annál részletesebben mondd el neki, annál kisebb és apróbb, cseprőbb dolgok az én szemszögömből, és mégis az Isten annál több ilyen dolgot mond el neki. És annál inkább gyermeki. Mert ha egy kicsit belegondolunk, akkor milyen is egy gyermek? Alázatos, nyitott, kíváncsi. És rábízó, ráhagyatkozó az atyára. Könnyen elhiszi a hihetetlen dolgokat is. Annyi hihetetlen dolgot tudnám Isten mondani. Nem az a hihetetlen, hogy mondjuk Jézus a vízen jár. Az a hihetetlen, amikor neked azt mondja, hogy menj a vízen, és nincs ott víz, hanem olyan problématenger van, amin te ránézésre azt mondod, hogy itt meg fog fulladni. Az a hihetetlen. De mert gyermek vagy, mert gyermeki a lelked, az atyához való viszonyod, ezért könnyen elhiszed a hihetetlen dolgokat is. Nem azt mondja, legyetek gyerekesek, legyetek debilek, legyetek visszamaradottak, hanem azt mondja, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak a gyermekei, hogy a való életben valóban felnőttként meg tudjatok állni. A Szentlélekkel telítettségnek a titka a gyermek szív elsősorban. Ott kezdődik. Ott kezdődik el minden, amikor a lélekre, az uralmára ráhagyatkozik az ember. És éppen ezért lehet az ember minden nap friss, új dolgokkal teli, felüdített, mert az Atya mondott új dolgokat, és az új neki valóban. Ha megnézzük a Szentléleknek a munkáját, amit itt Jézus beszél, azt mondja, hogy elvezérel majd titeket minden igazságra. Amikor ezt a szót nézem, az igazságot, akkor ez nem jelenti azt, hogy igaz és hamis dolgok, nem jelenti azt, hogy valamiféle bírói igazság. Itt egy másfajta igazságról van szó. Ezen a helyen a görög Bibliában az aléteia szerepel, ami pedig úgy jelenti az igazságot, mint ami van, a valós dolgok. Az örökké valóságnak a dolgai, a valóságnak a dolgai, amelyek nem mulandóak. Elvezet majd a valóságra. Vezethető vagy? Vagy úgy döntöttél, hogy te vezetsz? Mert a lélek abban munkálkodik, aki vezethető, azt vezérli el a valóságra, az igazságra. Nem ő magától szól, hanem azokat szólja, amiket hall, és a bekövetkezendőket megjeleníti néktek. Különleges kegyelme az Istennek, hogy megmutatja az ő gyermekeinek is a jövőt. Sokszor a személyes jövőt, sokszor más dolgoknak a jövőjét ki tudja jelenteni, és ma is kijelenti a jövendőt az emberek számára, az övéinek. Mert az ember olyan könnyen elhiszi azt, hogy mondjuk Ézsaiás megjövendölte, hogy Jézus miképp és hogyan fog meghalni, de nehezen felfogható dolog az, vagy még inkább elmesélhető a mai világban más embereknek, hogy nekem megmutatta, hogy mit tervez számomra. Hadd mondjam a jó hírt, hogy ha hagyod magad vezetni, megmutatja a jövőt. Megjeleníti a bekövetkezendőket. És mindig Jézusét mondja, és Jézus dicsőíti. Tehát három dologról volt szó. Az első a személyes pünkösd. Adhatta-e már számodra Isten az ő szent lelkének ajándékát? Tolvaj vagy-e, aki úgy akarsz bemenni, hogy kikerülöd minden elemét ennek? Bűn felismerése, bűn elismerése, bűnbánat és a bűn elhagyása, és akkor veszed a Szentlélek ajándékát. Megvan-e már az életedben, vagy pedig újra szól Isten? Mert szeret, és nem akarja, hogy elvesszél. Aztán utána beszéltünk a hatókörről, hogy nem csak a személyes belső lelki életében van az embernek, a léleknek az uralma, hanem van ennek a személyes életnek egy hatóköre is, ahol ugyanúgy meg kell nyilvánulnia a lélek uralmának, és ez megint egy kérdést vet föl, hogy nálad hogy van. Lehet jobban, lehet másképp, lehet nagyobb hatással, lehet óriási ellenállással mindazzal szemben, amit a világ mond, nem passzívan belesimulva, és harmadszor pedig gyermeknek lenni, hogy beteljesíthessen Isten az ő szent lelkével. Úgy legyen, imádkozzunk. Édesatyánk, bocsásd meg, hogyha tolvajmódra akarunk bemenni az örökké valóságba. Könyörülj meg mindazokon, akik mindeddig ellenálltak a te lelkednek munkáján. Könyörülj meg, hogy új életük lehessen. Hogy valóban is velük megtörténjen az a csoda, hogy megrendüljenek egyszer attól a tükörtől, amit te tartasz eléjük. Olyan könyörünk, hogy adj közöttünk újjászületéseket, megtéréseket. És szeretnénk kérni arra, hogy erősíts meg bennünket, és tégy újra gyermekeiddé, hogy olyanok legyünk, akiknek az életében de mindig napról napra újat tudsz mondani, akik úgy tudunk ráhagyatkozni, mint egy kisgyermek a te szavadra, bármit is mondasz. Hát, hogy beteljesedhessünk a te lelkeddel, hogy valóban éljünk, és az egész környezetünket éltessük, és ott, ahol, ahová minket állítottál, vissza tudjuk tartani az ördögnek minden hatalmát. Köszönjük, hogy ezt a hatalmas megbízatást adtad nekünk, hogy éltessünk, és visszatartsunk. Bocsásd meg, hogy oly sokszor mi vagyunk átjai a te hatalmas munkádnak, szeretetednek. Könyörgünk, hogy légy irgalmas hozzánk bűnösökhöz, attól, hogy megtisztulhassunk, és attól, hogy valóban ragyogó, világító csillagok legyünk a világnak sötét háttere előtt. Hogy az emberek látván a mi életünket dicsőítsenek téged Jézusért. Amen. Ti az Istenünk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. ég és föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Amen.